Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a meleg nyári napon. Onnan tudom általában, hogy nyár van, hogy szokatlanul megnő a cserélt pólóimnak a száma, és elképzeltem most, hogy ebben a nagy melegben, hogy milyen jó lenne az ókorba élni, amikor Jézus állt a csónakba, a hajón, prédikált az emberekhez, és ugye ültek az emberek a parton, és most ebben a nagy melegben kihasználnám a lehetőséget, és lehet, hogy beleülnék a vízbe, hogy egy kicsit tudjak hűsülni. Hát ezt a lehetőséget most így nem tudom megígérni, de bízom benne, és reménykedem, hogy nem leszek annak akadálya, hogy az Úr Jézus át tudja adni azt az üzenetet, amit át akar adni rajtam keresztül. Feleségem is megbátorított reggel, vagy nem reggel, napközben, hogy hát figyelj, Isten a szamarat is tudta használni, úgyhogy így van reménységem, hogy engemet is fog tudni. A mai alkalommal szeretném megnézni Isten igéjén keresztül, hogy egyrészt elsődlegesen, hogy milyen az igazi kereszténység, és milyen a látszat kereszténység. Volt már szó egyébként, tudom, a gyülekezetünkben is róla, de mégis arra indított, hiszem, az Úr lelke, hogy ezt a témát feszegessem is. Másodlagosan azt, hogy mi, amikor már ugye megtért keresztény emberekként élünk, ugye sokszor előfordul az életünkben, de nekem sajnos főleg, hogy látszat alapján ítélek, és nem azt nézem, amit az Úr néz akár másokban, és sokszor beleesek abba a hibába is, hogy én is megpróbálom meggyőzni az Urat akár a cselekedeteimmel is, és elfelejtem azt, hogy az Úr Jézus nem a külsőt, nem a felszínt, nem a cselekedeteket nézi, hanem sokkal mélyebbre tekint. Ezért is adtam volna a mai Isten tiszteletnek a címéjű, hogy a szívek vizsgálója pedig az Úr. Alapigéül ugye a példabeszédek 17.3-at, ami egy igen rövid ige, de majd így most a nap folyamán nagyon sok igét fogok felolvasni, és most is ezzel így szeretnék 4 igével kezdeni, ami arról szól, hogy az Úr a szívek vizsgálója. Példabeszédek 17.3. Az olvasztó tégely az ezüst számára van, és a kemence az aranyéra, a szívek vizsgálója pedig az Úr. Jeremiás könyve 11. fejezet. És ó, seregek ura, igaz bíró, veséknek és szímeknek vizsgálója, hadd lássam a te bosszúállásodat rajtok, mert néked jelentettem meg az én ügyemet. Zsoltárok 7. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazakat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és a veséket. Jeremiás könyve 17. fejezet. Én az Úr vagyok az, aki a szíveket fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint. Az ókorban, sőt, igazából egészen a reneszánsz korig úgy hitték, úgy vélték az emberek, hogy a szívből az értelem, a gondolkodás, a tudatos érzelmek születnek, és nem hiába, nem véletlenül említi itt az ige a veséket, és úgy gondolták, hogy a veséből pedig az ösztönös érzelmek lelőhelyét találhatunk. Ez majd a későbbiek folyamán változott meg, ugye az értelem lett az agy, és az érzelmek pedig a szív. Két király életén keresztül szeretném, hogyha megnéznék az ő életüket, és megfigyelni azt, hogy hogyan viszonyult Isten ehhez a két királyhoz, és hogyan viszonyult ez a két király Istenhez. Az első időrendi sorrendben, hogy haladunk, Izrael első királya, Saul király. Ismerjük a történetet, úgy kezdődik, hogy elmennek a zsidó vének Sámuelhez. Egy furcsa beszélgetés alakul ki közöttük, amiben ugye kerekperec elmondják Sámuelnek, hogy figyelj, Sámuel, bizony, te már megöregedtél, a két fiad meg, hát valljuk be, abszolút nem méltó arra, hogy kövessenek téged. Viszont látjuk azt, hogy működnek itt a környezetünkben királyságok, és szeretnénk mi is, hogyha ilyen királyság lennénk. Sámuelnek nem tetszett ugye ez, amit kértek, de azt mondta nekik, hogy menjetek, megkérdezem majd az urat, és majd válaszolok. 1 Sámuel 8-ban így válaszol az úr. Az úr pedig ezt mondta Sámuelnek, hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak, mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek. Mióta felhoztam őket Egyiptomból, mindmáig elhagytak és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Sámuel így is tesz, elmondja nekik, hogy bizony a király azért van, hogy nyomorgatja a népet, van, hogy adót fizet, ugye adót kell fizetni, be kell vonulni katonának, a fiaiknak, stb. És ennek ellenére mégis azt mondják az izraeliek, hogy nem baj, mi vállaljuk, mi is szeretnénk királyt. Isten körül tekintett Izraelben, és valójában, hogyha jobban megnézzük, akkor én úgy gondolom, hogy Isten a zsidóvéneknek az elképzelése alapján, a nép elképzelése alapján választja ki egyébként a lehetőségekhez képest a legalkalmasabb királyt. Ezt abból is tudjuk meg majd, hogy hogyan reagálnak Saulra majd, amikor meglátják és amikor megválasztják. 1 Sámuel 9. Volt egy benyámini származású tehetős ember Benyáminban, akinek Kis volt a neve. Abiélnek a fia, aki Ceror fia, aki Bekorát fia, aki Afia fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia. Szép ifjú volt, nem volt nála szebb Izrael fiai között. Egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Megdöbbentő számomra, majd a következő igeversből kiderül, hogy annak ellenére, hogy a nép, ugye, azt mondja, hogy valójában azt mondja, hogy nekünk nem kell a teokrácia, nekünk nem kell, hogy Isten vezesse minket, nekünk király kell. Isten mégis mennyire hűséges a népéhez, mennyire szereti az ő népét. És a következő igeversben azt mondja, holnap ilyenkor küldök valakit hozzád Benjamin földjéről. Kent felőtt népemnek, Izraelnek fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből, hiszen megláttam népem nyomorúságát, és feljutott hozzám segélykiáltásuk. Így belegondoltam, nem vagyok igazából jó a példázólásokban, vagy még a kimondásában sem. Tehát a példákban nem vagyok olyan jó, amikben ugye ki kell találni, de kitaláltam egyet, hogy körülbelül mi is zajlódhatott le, hogyha levetítjük ezt a való életbe. Tehát mint például a gyermekem, vagy a gyermekünk, aki éppen betölti a 17 éves kort, autót szeretne. És ugye szülőként aggódunk, úgy gondoljuk, hogy talán még nem jött el ennek az ideje, hogy most autót vásárolj, vagy autót vásároljunk neki, stb. De a gyerek köti a zebet a karóhoz, már pedig ő autót szeretne, és tényleg minden úgy néz ki, hogy nem tudjuk lebeszélni ezt róla. Mi az, amit tehetünk? Hát igyekszünk megvásárolni akkor neki, hogyha lehetőségünk van, a legbiztonságosabb autót. Legyen 18 légzsák, EBS, ESP, gajtörőrács, könnyű páncélozat, stb., hogy minél jobban a biztonságát szavatolni tudjuk a gyermekünknek. Véleményem szerint nem tett másképp Isten sem, amikor Sault választja Izrael számára királynak. Következő ige. 1 Sámuel 10. Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta, és ezt mondta, ezennel fölkent téged az Úr öröksége fejedelmévé. Saul a zsidó nép szíve szerinti király volt. Jó megjelenési, jó kiállású volt, tehát ezt olvashattuk az igébe is. És mint utólag kiderül majd egyébként, ő egy jó hadvezér király volt. Tehát nem igazán foglalkozott a királyi politikával, gazdasággal, stb. De hadvezérnek ugye az úr megmondta, ugye, hogy ő lesz az, aki majd megszabadítja a népét a filiszteusoktól. Igaz, hogy Dávid fogja majd ezt befejezni. De a maga posztján egyébként ő egy jó hadvezér király volt. Ráadásul Saul nagyon alázatosan kezdte. Tehát most olvasgattam az igét, és számomra is meglepő volt, nem is emlékeztem rá, hogy ő igen alázatosként indul az elején. Tehát eleve úgy kezdő, hogy Sámuel bekérdőjelezi a döntésében, hát én, aki a legkisebb vagyok, tehát Benjamin törzséből. Majd a megválasztásnál elbújik. Tehát elbújik, úgy kell előhozni, hogy gyere, mert téged választott a királynak. Sőt, van, aki ugye nem ért egyet a királyságával, hogy őt választották, ő pedig úgy tesz, mintha ezt nem is hallotta volna meg. Majd az első győzelme után is, ugye amikor felelősségre akarják vonni azokat az embereket, a zsidók, akik Saul megválasztás ellen voltak, és meg akarták őket ölni, és Saul akkor is azt mondta, hogy nem, kegyelmezünk nekik, nem fogjuk őket megölni ezért. Pont egyébként a Saulra érdekes módon, ugye majd itt felolvasok egy igét, amikor megszállta Isten lelke, akkor hogy mennyire megváltozott, és most nem feltétlen hátrányára azzal, hogy ez a zalázatos lét egy kicsit megváltozott. Saul pedig éppen a mezőről jött ökrei után, Saul megkérdezte, mi történt a néppel, hogy így sír. És elbeszélték neki Jábes polgárainak a dolgát. Amikor Saul meghallotta ezeket a dolgokat, megszállta Isten lelke, és nagy haragra lobbant. Fogta két jármus ökrét, feldarabolta azokat, és szétküldte a követek által Izrael egész területére ezzel az üzenettel. Így fognak bánni annak az ökrével is, aki nem vonul hadba Saul és Sámuel vezetésével. Ekkor az Úr rettegésbe ejtette a népet, és egy emberként kivonult. Azért egy Isten lelke által egy elég jelentős változás, igencsak a sarkára állt, ugye Saul, láthatjuk, és a nép pedig beállt mögé. Ugye ez a Jábes Gileád egyébként ugye megtámadták a ammoniták Náhás vezetésével, aki képes volt azt kérni tőlük, ugye, hogy megkegyelmezze nekik, hogy az egyik szemüket válják ki, és akkor szövetséget, vagy békét köt velük. És ezen természetesen teljes joggal felháborodott Saul, és győzelemre vezette ellenük a népet. Ezután az történik, hogy ugye megerősítik Saulnak a királyságát, és érdekes, hogy ekkor a nép már beismeri Sámuel szavaira, hogy lehet, hogy hiba volt. Nem azért, mert nem tetszett nekik a győzelem, de mégis Sámuel szavai alapján megbizonyosodnak arról, hogy valóban hiba volt megvetni az urat, és helyette más királyt keresni maguknak. Az Úr mégis kegyelmes, és azt mondja Sámuel, hogy azt mondta az Úr, hogy ne aggódjatok, megőrizlek benneteket azzal a feltétellel, hogyha ti is és királyotok is a parancsomnak megfelelően fogtok eljárni. Tehát ezzel úgy mond, annak ellenére, hogy Isten ellen volt valamilyen szinten ez a királyság, az Úr mégis áldását adta így rá. Aztán sajnos egy idő után megváltozott Saul. A dicsőség a fejébe szállt, elvakítja a hatalom, és ahelyett, hogy maradéktalanul betartaná Isten parancsolatát, elkezdi megszegni azokat. És majd láthatjuk az igéből, hogy annak, tehát megszegi, és még annak ellenére, hogy megszegi, igyekszik magát jó színben feltüntetni, sőt, amikor ugye kiderül a turpisság, akkor pedig az derül ki a szavaiból, hogy hát ő a körülmények áldozata, és ő ártatlan. Majd a legutolsó pillanatban fogja megbánni, úgymond a tettét, csak hát majd látjuk, hogy talán nem teljes szívből. Akkor ezt mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a béki áldozatot, és bemutatom az égő áldozatot. Alig végzett az égő áldozattal, amikor megérkezett Sámuel. Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt, de Sámuel megkérdezte, mit tettél? Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd velőlem, te pedig nem érkeztél meg a megbeszélt időre, a filiszteusok pedig már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem hát a bátorságom, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak, ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istennek az Úrnak parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz a királyságod maradandó. Keresett magának az Úr Balakét, aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé az Úr, mert te nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Láthatjuk, hogy Saul igazából hatalom orientált lett. Érdekes egyébként, hogy Dávid, majd látjuk azt, hogy jobban szerette Istent természetesen a királyságnál, a hatalmánál is. Volt egy pont egyébként Dávidnak az életében, amikor, ugye ismerjük a történetét, elett hányat vetett volt a családi élete, amikor a családja is fontosabb volt a királyságnál, és lemondott volna a királyságról is, a családja javára is. Következő ige rész, ahol ez fokozza majd, ugye Saul, az Amálék elleni küzdelem. Ekkor mozgósította Saul a hadinépet, és számba vette Telaimban 200 000 gyalogost és 10 000 embert Júdából. Amikor Saul eljutott Amálék városáig, lesben állt a folyóvölgyben. De a kínaiaknek ezt üzente Saul: menjetek el innen, távozzatok el Amálékiak közül, hogy ki ne írtsalak velük együtt titeket is, mert is szeretettel bántatok Izrael fiaival, amikor kijöttetek Egyiptomból. Érdekes, itt már azt mondja, hogy én ki ne írtsalak benneteket, nem az Úr. Erre elváltoztak a kínaiak az Amálékiak közül, vagy eltávoztak. Saul pedig vágta Amálékot Havilától egészen Súrba vezeti útig, amely Egyiptommal szemben van. Agágot, Amálék királyát élve fogta el, de az egész népet fegyverrel írtotta ki. Saul és a hadinép azonban megkímélte Agágot, meg a juhoknak, a marháknak a legjobbát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiírtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágokat írtották ki. Igazából eljött a bosszú ideje, amit ugye megígért az Úr, és itt belegondoltam abba, hogy az amálékiaknak 400 évig volt arra, hogy megváltozzanak. Ugye, amikor kijöttek Egyiptomból a zsidók, akkor volt összetűzésük velük, és ugye már Ábrahámmal kötött szövetségében is azt mondta az Úr Ábrahámnak, hogy aki téged áld, azt én is áldom, aki téged átkoz, azt én is átkozom. És ennek ellenére kész lett volna, tehát az Úr megbocsájtani is, én hiszem, az amálékiaknak, de a 400 év alatt nem tudtak szakítani a szokásaikkal, nem tudtak szakítani az életükkel, amit ismerve a kánaánok életét, tehát tudjuk azt, hogy igazából hatalmas méreteket öltött náluk a szexuális erkölcstelenség, a bálványimádás. Tehát többek között olyanokat csináltak, hogy a gyermekeiket egy új építésű háznél feláldozták és bealapozták. És még ennél még ugye több szörnyűséget is. És úgymond azt mondhatnánk, hogy természetes is, hogy eljutottak sajnálatos egy olyan szintre, ilyen törvényszerűség, amikor a lelkiismeretükben már nem lehetett változás, már visszafordíthatatlan volt ez a változás. És az Úr eddig kivárt, eddig a pontig, és ez 400 év után jött el, és megparancsolta ugye a zsidóknak, hogy írtsák ki ugye ezt a népet. Sokan megbotránkoznak abban, vagy azért, mert, és azt mondják Isten, hogy egy kegyetlen Isten azért, mert kész volt népeket kiirtatni. De hogyha jobban belegondolunk abban, hogy egyrészt, hogy milyen életet éltek, másrészt abban példabeszédek könyvéből tudjuk valahol, már nem emlékszem, hol utal rá a szerző, hogy azok a gyermekek, azok a csecsemők, amelyek igazából nem érik el azt a kort, amikor még ugye a tudatukra ébrednének, ők békességre lelnek. Tehát úgy fejezi ki a szerző, hogy ők kegyelmet találnak, tehát hiszem azt, hogy Istenhez kerülnek automatikusan. És megfigyeltem azt, hogy azok, akik azt mondják Istenre, hogy hát kegyetlen Isten azért, amit ilyet megtesz, azok például nem ítélik el az abortuszt. Azok azt mondják, hogy az nem gyilkosság, mert még nem ember a magzat. Nem vagyok orvos, de úgy tudom, a 6. héten az embrió szíve már percenként 110-et ver. Mégis azt mondják, hát ez nem. Hát meg az anyát megilleti az, hogy ő eldöntse, hogy akar-e nevelni gyereket. Ezt nem kommentálom, mert akkor csak ítélkeznék. És még sok mindent mondanak, hogy jobb, hogyha nem születik meg ebbe a világba, stb. Stb. És ugye mondtam itt valamikor egy levezetés alkalmával, hogy ilyen szörnyű adatot, hogy ugye napjainkban hatalmas méreteket öltött már ez a fajta gyerekgyilkosság, és ráadásul legális. Azt mondják a tudósok, hogy valamikor az ókorban, ugye időszámításunk kezdetén nullában, körülbelül 300 millió ember élt a Földön. Na már most a statisztikai adatok alapján, hogyha most a népirtást nézzük, mi mostanra többszörösét kiirtottuk a időszámításunkban lévő emberiségnek. És mégis Istent nevezük sokszor kegyetlennek, holott, hogyha jobban megnézzük, akkor talán mi kegyetlenek meg vagyunk sokkal, mint az Úr. De Isten adott a Bibliában sok olyan példa van, ahol adott türelmi időt. Ott van például Jerikó. Ráhab elmondja majd amikor a későbbiekben, hogy igazából ők már 40 éve tudták azt, hogy Izrael Istene bosszút fog állni rajtuk. Tehát igaz, 40 éve tudatában voltak annak, hogy egyszer eljön az a nap, amikor végük lesz, mert a zsidók el fogják foglalni Jerikót. És ennek ellenére kérdezem én, hogy akkor miért csak Ráhab volt az, aki megmenekült? Tehát, hogyha tudták előre, mégsem tettek meg ellene semmit. Ráhab volt az, aki hitt Izrael Istenében, és ő volt az, aki cselekedett annak érdekében, hogy megmeneküljön, és ezáltal megmenekült az egész családja. Pedig, ha belegondolunk, ő is egy kánaáta nő volt, ráadásul igazából egy hivatásos prostituált volt, tehát ott is mondhatjuk azt, hogy hát miért nem vesztett el akár őt is, hogy az Úr, hogy a külsőségeket nézzük, de olyannyira nem tette meg ezt az Úr, annyira kegyelmes az Isten, hogy Ráhab később, mint tudjuk, egy befolyásos izraelitához fog hozzámenni, és ami még durvább, amit még jobban nem tud felfogni a mi agyunk, hogy Ráhab ott van a Messiásnak a felmenői között. Ráhab, a kánaánita nő, ott van, hogyha megnézzük a Bibliát, mert a Messiás felmenői között. Hát micsoda kegyelem ez? És mi sokszor elítéljük Istent, hogy ő nem kegyelmes. Ott van Szodoma és Gomorra. Ábrahám ugye tudjuk, hogy alkodozott Istennel, hogy ha csak 10 igaz ember van. És ott volt nekik is a lehetőségük, mint ahogy más népeknek, mivel ott volt Lót. Lót tudjuk, ott ült a kapuban, tehát befolyásos embernek számított, és hiszem, biztos vagyok benne, hogy beszélt Lót Istenről, hallottak Istenről, tudták, hogy milyen Isten, de ennek ellenére ki volt, aki megmenekült? Innen Lót és családja. A többiek nem, úgy döntöttek, hogy nem fognak Isten mellett voksolni, úgy döntöttek, hogy nem változnak meg a fertőből, az életükből, pedig tudták azt, vagy biztos vagyok benne, hogy sokan tudatában voltak annak, hogy mi vár rájuk. Most az jutott eszembe hirtelen, hogy hallottam az egyik kollégámtól, hogy van a világon egy nő, aki benzint iszik. Bármennyire is furcsa, rászokott a benzinre, és annak a függője lett. Szépen kortyonként megiszik mennyiségű benzint egy nap. És megmondták nekik az orvosok, hogy hölgyem, ha ezt folytatja, már most is a szervezete eléggé labilis, de ha ezt folytatja, jövő egy-két év is meghal. És erre mi volt a nőnek a válasza? Tudom, de egyszerűen nem tudok róla leszokni. Elképesztő, én is meglepődtem, de durva, hogy az ember tudatában van annak, hogy ha ezt az életet folytatja, nincs más, csak a halál. És ennek ellenére képesek vagyunk emberekként azt az utat választani. tudok pozitív példát is felhozni. Ott van például Ninive. Ők is egy elég olyan nemzet volt, akik mesterei voltak tudomásom szerint a gyilkolásnak. Mégis ugye Jónás bármennyire is nem akart elmenni Ninivébe, és megvolt az oka, hogy miért nem. Mégis amikor elment Ninive, kész volt arra, hogy megtérjen és megváltozzon egész nemzet szinten. Ott van Egyiptom. Az első nép igazából az Egyiptom, akik komolyan vagy elkezdik gyötríteni a zsidókat. Igazából ott találkozhatunk először az antiszemitizmussal, mert ugye ismerjük a történetet, elnyomják őket, rabszolgasor, stb. És ráadásul egy idő után elkezdik a fiúkat, a zsidó fiúkat, újszülött fiúkat a vízbe folytani. És ennek ellenére Isten bár megbünteti Egyiptomot, tudjuk a 10 csapást, mi által ugye kihozza Mózes által az Úr az ő népét, és bosszút áll, mert ha megnézzük, ugye ti vízbe folytottátok az enyémet, én vízbe folytom a tiéteket. A fáraó serege ugye tudjuk azt, hogy a vörös tengerbe fulladt. És Isten mégis megkegyelmezett nekik, és ugye a népért, és ismerjük a Bibliát, tudjuk, hogy Egyiptom azok között, a nemzetek között lesz, akik megtérnek. Egyiptom megtér. Isten látta előre a szívüket, azoknak az embereknek is, majd akik ezután, még ez nekünk is, most is előttünk van, akik meg fognak térni, és ő már erre is tekintett. Tehát nem csak az egyén szívét vizsgálja, hanem a nép, egy nemzetnek a szívét is. Na de folytassuk Saullal. Reggel korán felkelt Sámuel hogy találkozzék Saullal. De akkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állítatott magának. Azután megfordult, továbbment, és lement Gilgálba. Amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul: az Úr áldottja vagy te, teljesítettem, amit megparancsolt az Úr. Sámuel azonban megkérdezte: akkor mi az a jubégetés, amely fülembe jut, és az a marhabőgés, amit hallok? Saul ezt felelte: az amálékiaktól hozták azokat, mert megkímélte a nép a juhok és marhák legjavát, hogy Istenednek, az Úrnak áldozza. De a többit kiirtottuk. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak: hallgass, hadd mondjam el neked, mit mondott nekem ma éjjel az Úr. Saul így felelt: beszélj. Sámuel ezt mondta: milyen kicsiny voltál magad szemében, és mégis Izrael törzsének a fejévé lettél, felkent téged Izrael királyává az Úr. Azután ezzel a megbízással küldött utadra az Úr: menj és írts ki a vétkes amálékiakat, harcolj ellenük, még csak nem végzel velük. Miért nem hallgattál az Úr szavára? Miért vetetted magad a zsákmányra, és miért követél el olyat, amit rossznak lát az Úr? Saul ezt felelte Sámuelnek: hiszen hallgattam én az Úr szavára, és végrehajtottam azt a megbízást, amelyre elküldött az Úr. Elhoztam Agágot, Amálék királyát, az amálékiakat pedig kiirtottam. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhok és marhák legjavát, hogy feláldozza Istenednek az Úrnak Gilgában. Akkor ezt mondta Sámuel: talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimánás. Te megvetetted az Úr igéjét, ő pedig elvetett téged, és nem leszel király. Saul így felelt Sámuelnek: vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet. Mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára, de bocsáss meg ezúttal vétkemet, és jöjj vissza velem, hogy leboruljak az Úr előtt. Sámuel azonban ezt mondta Saulnak: nem megyek vissza veled, mert megvetetted az Úr égét, az Úr pedig elvetett téged, és nem maradsz tovább Izrael királya. Ezzel Sámuel sarkon fordult, és menni készült. De Saul megragadta köppenye szélét, úgyhogy az leszakadt. Ekkor így szólt hozzá Sámuel: így szakítja el tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát, és másnak, nálad különbnek adja. Izrael fenséges Istene nem hazudik, és nem bán meg semmit, mert nem emberű, hogy bármit is megbánjon. Ő pedig ezt mondta: vétkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet népem véne és Izrael előtt, jöjj vissza velem, hogy leboruljak Istened az Úr előtt. Ekkor megfordult Sámuel, követte Sault, és Saul leborult az Úr előtt. azért durva, hogyha megfigyeljük, hogy mennyire látszik, hogy Saul a népnek akar úgymond jó színben tündökölni. Tehát az nem érdekli igazából őt, hogy megvetette az Úr, bocsánatot kér itt látszatból, de látszik rögtön a bocsánatánál, hogy jöjj vissza, Sámuel, hogy leboruljak az Úr előtt. És a végén kiderül, hogy igazából csak arra hajt, hogy az Izrael véne és Izrael előtt ne derüljön ki, hogy elvetette őt az Úr, hogy átadja másnak a hatalmát. Tehát ebből is látszik, hogy Saul mennyire azt a nép szíve szerinti király volt, és igazából életében mindig az emberek tetszését kereste. Saulra igazán rá tudjuk mondani, hogy egy tipikus, igazi látszat keresztény, akinek az a fontos, hogy mit gondolnak róla az emberek, és az kevésbé fontos, hogy mit gondol róla az Úr. Durva, hogy vannak ugye napjainkban is olyan emberek, akik hisznek Istenben, de egyébként soha nem tértek meg Jézushoz. Vannak olyan emberek, akik teológiailag tudásukkal szolgálják, és készek szolgálni Jézus Krisztust, de arról hallani sem akarnak, hogy személyes kapcsolatok legyen az Úr Jézussal. Az Úr lelke elhagyta Sault, és egy gonosz lélek zaklatta, az Úr küldte, 1 Sámuel 16. Ugye Saulnak is ugyanúgy megvolt az esélye, hogy Isten parancsainak megfelelően cselekedjen. Megvolt az esélye arra is, hogy bocsánatot kérjen, és hiszem, hogy megbocsájtott volna neki az Úr, de nem tette. Tehát ő ugye a saját szívében eldöntötte, hogy tehát nem az Urat akarja szolgálni. Látjuk, hogy amíg Isten lelke vele volt, nem fért hozzá a gonosz lélek, és hogyha engedelmeskedett volna, akkor a továbbiakban sem fért volna hozzá. De mivel ugye nem, így eltávozott tőle Istennek a szent lelke. És tudjuk, hogy ha megüresedik a ház, ugye azt mondja a Biblia, akkor az helyet ad más léleknek. És ugye én hiszem azt, tehát ez nem Istennek a kicsinyes bosszúja. Tehát az, hogy most akkor tessék, itt van a gonosz lélek, hogyha nem kellett neked az én lelkem. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy a gonosz lélek igényt tart az emberre, és menni akar, és el akarja foglalni ugye a helyét az emberben, de az Úr azt mondja, hogy nem. És eljön az a pont, amikor az ember dönt. Az ember dönt, és akkor már Isten nem tudja, úgymond visszatartani. Hatalmába állna, de ugye mivel szabad akaratunk van, ezért nem tartja vissza. És itt Saul is ugye döntött, két úrnak nem lehet szolgálni, és mivel Istent megvetette, ezért ezután ez a gonosz lélek lett az ura, és olyan durva, hogy Saul még akkor nem tudta, hogy így lett királyból szolga. Nagy hatással volt egyébként, hogyha megfigyeljük ezt, Dávidra is majd a későbbiekben, mert a Bibliából tudjuk, hogy Dávid mennyire könyörög Istenhez, hogy Uram, csak a szent lelkedet ne vedd el tőlem. Tudja, hogy mivel járna az, és akkor, hogy milyen ember lenne ő, hogyha az Úr elvenné tőle a szent lelkét. Menjünk is tovább Dávid királlyal. Ugye az Úr lelke egészen addig Saul-la volt, amíg nem következett az új király Dávid felkenetése. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen elvetettem őt, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Most ugranék egyet. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta már Sámuel. Biztosan ez lesz a felkent, aki most itt áll az Úr előtt. De az Úr ezt mondta Sámuelnek. Ne tekintsd a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívében van. Megint ugrok egyet. Akkor ezt mondta az Úr, rajta, amikor megérkezett Dávid, rajta, kent föl királyá, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarút, és testvérei körében felkente őt. Akkor az Úr lelke leszállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámában. Hogy már többször elmondtam, ugye, hogy látszik, hogy még Sault a zsidóvének választották, bár Isten jelölte ki számukra, addig Dávidot maga Isten választotta. Annyira tetszik nekem itt, hogy amikor meglátja az Úr, hogy szinte mint aki maga is izgatott, hogy igen, ott van, felkiáltó jelekkel, ugye írja itt a Biblia, hogy rajta kent föl királya, mert ő az, megjött. Ott, aki most belépett, ő az, mert ő Isten látja előre, hogy ki lesz Dávid, hogy Dávid egy szíve szerint való király, szíve szerint való férfi, és tudja azt, hogy milyen viszonyban lesznek majd ők is. És tényleg olyan, mintha Isten is maga úgy izgatottá válna, hogy igen, igen, ő az, kent fel gyorsan a királyá. Érdekes megfigyelni, hogy mindennek jelentősége van ugye Istennél, és apró, de lényeges rész, hogy míg Sault, ugye olvastuk az előbb, hogy olajos korsóból kente fel Sámuel, egy olyan olajos korsóból, amit ember alkotott, ami egy törékeny dolog. Dávidot mivel keni fel? Miben van az olaj? Egy szaruban, egy szarban, amit Isten alkotott, mert Isten teremtette, bármilyen állatból is volt az, és ami egy keményebb, sokkal keményebb anyag is volt, mint a korsó. Ezzel is jelezve, hogy mennyire törékeny volt Saul királysága, és mennyivel másabb lesz most ez a királyság, ami Dávidé. Ismerjük ugye Dávidnak a élettörténetét, és tudjuk azt is, mondhatjuk, hogy azért Dávid sem volt tökéletes. Sőt, hogyha belegondolunk, azért, még hogyha most mércét állítanánk, amit nem szabad, tehát ő Uriással, amit csinált, az még durvább volt. Tehát nem tudom, hogy te felérte, Saul tettei felértek-e vele. Meg még azért volt egy-két dolog a számláján, de mégis azt mondja Isten, hogy Dávid az én szívem szerint való király. Mi az, amiben más volt Dávid? Dávid ugye kész volt egyrészt, hogyha hibázott, kész volt beismerte a bűneit, és őszintén megvallotta azt az Úrnak. Dávid kész volt az Úr parancsait maradéktalanul végrehajtani, és igyekezett mindig napról napra megújítani az ő kapcsolatát, az ő személyes kapcsolatát Istennel. Dávid ugye Istennel járt, és hogyha hibázott is, akkor is az ő akaratát kereste, az Isten akaratát kereste mindig. Nagyon jól tükrözi ugye a zsoltárok, amiket ugye Dávid írt. Sok kedvenc van ugye ezekből. Az egyik a nagyon jól ismert zsoltár, a 23. zsoltár, amit felolvasnék. Az Úr az én pásztorom, nem szűkülködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szemelátára, megkened fejem, mert olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Mégis elgondolkoztam rajta, hogy mi volt Dávid titka, amit Saul nem csinált. És igazából ezt az 5. Mózes 5. könyvének 6. fejezetének 5. versében találtam meg. Így hangzik ott az ige. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Kíváncsi voltam, hogy mi van ebben a mondatban, ezért utána néztem, hogy zsidó rabbik hogyan ellemzik ezt a mondatot. Ugye Azt írják, hogy az egész szíveddel, itt Mózes imájában annyit tesz, hogy gondolatainkat és tudatos érzelmeinket Isten szeretete irányítja. Az egész lelkeddel, vagy a teljes lelkeddel kifejezés pedig azt jelenti, hogy az egész életünkkel kell szeretnünk Istent. Leírtak itt egy példát, hogy az ókor egyik nagy tudósa, Rabbi Akiba, nem tudom, hogy jól ejtem-e, azt vallotta, hogy az egész lelkeddel azt jelenti, hogy akár az életed árán is. Egyszer ezt a rabbit a rómaiak fogságba ejtik, és kegyetlenül megkínozták, ugye a tanítványai szemére láttára, és a következőket mondta ez a rabbi. Egész életemben azon vívódtam, hogyan merem én azt tanítani, hogy életünk árán is szeressük Istent, és vajon én helytállnék-e ilyen helyzetbe? Akkor most, amikor megadatott a lehetőség, ne tegyem meg. Durva, hogy lehetőségnek látja a rabbi azt, hogy ő is bebizonyítsa Istennek azt, hogy ő annyira szereti, hogy az életét kész Istenért adni. És tudjuk a leírásokból, hogy megtette, nem mondom el, hogy milyen kegyetlen módszerrel végezték ki a rómaiak, és elképesztő számomra, hogy egy lehetőségnek tartotta azt, hogy meghalljon Isten, egy csodálatos lehetőségnek azt, hogy bizonyíthatja ezáltal azt, hogy mennyire szereti az Urat. A minden erőddel úgy is fordítják, vagy így írták le, hogy minden tehetségeddel, képességeiddel és vagyonoddal együtt, amit összegeztek, hogy minden erőfeszítéseddel. Viszok egy kicsit. Végeredményben így is hangozhatna ez a mondat, hogy szeresd azért az Urat, a te Istenedet, egész tudatoddal, egész életeddel és minden erőfeszítéseddel. És Dávid így szerette az Urat. Dávid tudott gyönyörködni az Úrban. Dávid azt mondta, hogy mézédesek nekem a te igéid, a te szavaid. Még akkor is ugye, hogyha nem feltétlenül pozitívat nyilatkoztak Dávidról. Elgondolkoztam azon, hogy lehetséges-e számunkra az, hogy így szeressük az Urat. És rá kellett jönnöm, hogy nagyon is lehetséges. Természetesen azt Isten nem tudjuk felülmúlni, tehát Isten szeretete az olyan hatalmas, hogy tehát olyan szinten mi soha nem tudnánk viszonozni. De nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus legfőbb parancsolatként említi ezt. Hogyha visszaemlékezünk, amikor megkérdezik, hogy mi a legfőbb parancsolat, akkor az Úr Jézus ezt a parancsolatot olvassa fel. Ugye másodikként mondja azt, hogy szeresd a te felebarátodat, mint önmagadat. Mondaná az Úr Jézus olyat, amit nem tudunk beteljesíteni? Kérne tőlünk az Úr Jézus olyat, amit nem tudunk megtenni? Isten Dávid szívét látva úgy döntött, hogy szövetséget köt vele. Felolvastám a következő igerészt. Amely letelik az időd és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdát teszem az ő királyságát. Ő épít házat nemem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő fiam lesz, ha bűnt követel, megfenyítem férfihoz illő bottal, és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogy megmondtam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Nem akármilyen szövetség ez, mert hogyha olvassuk, tehát kétfajta szövetség van, tehát tudjuk így kategorizálni a Bibliában, hogy van, ami feltételhez van kötve, és van feltétel nélkül szövetség. Ugye itt egy feltétel nélküli szövetséget látunk, az édeni szövetség egy feltételhez kötött szövetség, mert ott ugye volt többek között olyan feltétel, sőt a fő feltétel, hogy ne egyél erről a fáról, a tudás fájáról, mert akkor meghalsz. De vannak ugye feltétel nélküli szövetségek, ahol igazából Isten kegyelme biztosítja számunkra azt, hogy ő meg fogja tartani az ígéretét, amit ebben a szövetségben tesz. Ezért van például az is, hogy az ábrahámi szövetségben, amit mondott, hogy aki téged áld, én is áldom, és aki téged átkoz, én is megátkozom. Ez mind a mai napig érvényben lévő szövetség, ugye a zsidóknál. És ami számunkra nagyon jó hír, hogy az új szövetség is egy ilyen feltétel nélküli szövetség. Ahogy Dávid szívét látta az Úr, Isten Jézus szívét is látta, amikor szövetséget kötött velünk. Mert ugye tudjuk az igéből, hogy Jézus Krisztus vére által kötetett ez a szövetség Isten és közöttünk. Hasonlóképpen vette a poharat, és miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely érettetek, ontatik ki. Ti érettetek, ontatik ki. Isten olyan szinten, olyan mértékben kiárasztotta ránk a kegyelmét, mint még előtte soha. Előtte is, hogyha egyébként jobban megfigyeljük az Ószövetséget, megtaláljuk azokat a momentumokat, amikor rá is csodálkozhatunk sokszor, hogy ennyire kegyelmes az Úr. És nekem például ilyen az, amikor, és egy kicsit furcsa is, hogy Ábrahám, majd miután ugye szövetséget köt Isten, Ábrahám elmegy Egyiptomba, ismerjük a történetet, az hazudja, ugye, hogy Sára a testvére, ami ugye félig igaz, de azt ugye elhallgatja, hogy a felesége is. És ugyanez történik majd egyébként kétszer fordul elő, mert Abiméleknél is megtörténik ugyanez. És Isten annak ellenére, ugye, hogy mégis, ha úgy nézzük, Ábrahám hazudott, mégis az Ábrahámmal kötött szövetségért a fáraót bünteti meg is Abiméleket. Olyan szinten, hogy Abiméleket, ugye, mivel hogy bezárja a családjának ugye, a méhét, tehát kész volt arra, hogy a ki vesszen egy, akár egy ilyen királyi család is Ábrahámért. És sokszor megmenekült egyébként, hogyha megnézzük a Bibliát, megmenekültek Izrael fiai ennek a szövetségnek a révén, mert Isten hűséges, és ő megtartja az ő ígéretét. Természetesen egyébként sokan nyertek áldást, tudjuk azt is a Bibliából, hogy akár, hogyha megnézzük Lábánt, aki Jákob révén lehet áldást, ugye olyannyira megtetszett ez neki, hogy be is rakta Istent is az ő kis Isten szobrocskái közé. Potifárt, ugye József által Potifárt is megáldott, konkrétan megírja a Biblia, hogy megáldotta Potifárt az Úr Józsefért, de ugyanúgy megáldja a fáraót, megáldja Egyiptomot, és megáld minden olyan népet, akik vásároltak ugye, utána a gabonából. És belegondoltam abba, hogy sokszor azért értékeljük rosszul magunkat, és azért értékelünk másokat is rosszul, mert nem tudjuk felfogni Istennek a kegyelmét. Mondtam többször, szerintem itt emlékeztek rá, hogy én nagyon nem szeretem azt a kifejezést, hogy hipergrész, mert ugye az azt mutatná, ugye itt az emberek számára a világnak, hogy az ember kitalált egy nagyobb kegyelmet, mint Isten. Pedig ez a hiperkegyelem, ez messze-messze fényévekkel elmarad Isten igazi kegyelménél. Ezért jobb tényleg a jóléti evangélium megnevezés inkább, mint a hipergrész. Belegondoltam abban is, hogy sokszor nem merünk kérni dolgokat Istentől, mert nem fogjuk fel az ő minden hatóságát, az ő minden tudását. Pedig Isten nagyságának mértéke ugye nem véletlenül kifejezhetetlen számunkra. Ugye, ha belegondolunk, Isten tökéletesen a kezében tart mindent. Minden egyes a történelemben visszatekintve a teremtésig, minden egyes másodpercben a világ minden egyes négyzetcentiméterét tökéletesen kézben tartja, és tartotta eddig is. Az ő figyelmét soha semmi nem kerüli el. Tudja, hogyan rendeződnek a világban a molekulák, tudja, hogy mi játszódik le a szervezetünkbe. Ugye az ige írja, hogy ismeri a hajszálaink számát is, de ezen felül Isten ismeri a összes sejtedet is, hogy mi játszódik le a sejtjeidben. Ha jól tudom, 100 millió sejt van egy emberben. Tovább megyek, Isten minden egyes embernek tudja minden egyes sejtjeibe, hogy mi játszódik le most, ebben a pillanatban, vagy jövő ilyenkor mi fog lejátszódni. Ugye milyen durva, hogyha belegondolunk? És ezzel még abszolút nincs vége Istennek a tudásának. Ennél sokkal nagyobb tudású, mert ugye emberként nem tudjuk kifejezni. Csak abban is, hogy belegondolunk, hogy milyen csodálatosan kreatív az Úr, hogyha vizsgáljuk ugye a teremtményét, vizsgáljuk a világot, és jobban körülnézünk, csak gondoljunk bele, nincs két egyforma ember. Már ez is milyen csodálatos, soha nem született két egyforma ember. És tovább megyek, nincs két egyforma hópehely. Tehát ezt is a tudósok megállapították, hogy nincs két egyforma hópehely, míg azokat is úgy alkotta meg az Úr csodálatos, amely nézzetek meg, kinagyítva egyébként egy hópehelyet, hogy milyen csodálatos szerkezetük van. Egy kicsit fel is szokott bosszantani ugye az a kérdés, amit felszoktak tenni az ateisták és a szkeptikusok, hogy tud-e Isten akkora követ teremteni, amit fel tud emelni. Ugye, most azon túlmegyünk, hogy maga a kérdés is már logikátlan, mert hogyha, most nem vagyok olyan jó nyelvtanból, de hogyha én azt kérdezem valakitől, hogy tudsz akkor átugrani, amivel nem tudod átugorni ezt a kerítést, akkor szerintem az egy kicsit furcsán hangzik. De most ezen túlmenően, hogy megnézzük azt, hogy logikailag hibás, ugye most nézzük meg azt, hogyha Isten megteremti a világ legnagyobb kövét, tehát ami kitölti az anyagi világot, akkor mi történik? Meg tudja tenni, egyébként meg tudja tenni, mert ő Isten. Ha kitölti a világ mindenséget ez a kő, akkor az embernek vége, mindennek, ami él, vége, mert ugye ez a kő fogja elfoglalni az egész helyet. Isten megtehetné, megtenni, természetesen nem fogja megtenni, mert ennél sokkal jobban szereti az embert. Jézus, emlékszünk, amikor ott volt a kereszten. Mit mondtak neki a farizeusok? Ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, és majd hiszünk neked. Megtehette volna Jézus? Le tudott volna szállni a keresztről? Le tudott volna szállni a keresztről. Megtette? Nem. Mert ennél sokkal jobban szereti Isten az embert. Mert ott ő a küldetését be akarta fejezni azért, hogy nekünk életünk legyen. Istennek fontosabbak vagyunk mi, mint hogy ő az ő hatalmát bizonygassa. Eljön az idő, amikor majd mindenki látni fogja, és mindenkit tudni fogja, aki hit benne, illetve az is, aki nem, hogy Isten, hogy Jézus Krisztus bizony a világ mindenség teremtője, a világ mindenség Istene, de neki ez nem fontosabb az, hogy ez bizonygassa, mint a mi életünk. Illetve még ami másik dolog, ami így eszembe jutott, és egyébként a szkeptikusoknak üzenem innen, hogy Istennek nem kell semmit sem felemelnie. Isten már eleve mindent a kezében tart. A teremtés óta minden az ő kezében van. A következő igével zárnám, amiben szerintem benne van minden. Ezt most nem írtam fel ide, hogy honnan írtam ki az új szövetségből, talán Efézusiakhoz írt levélből, de biztos, hogy ismeritek. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amely kijelentetett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívők életetek eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel. örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Jézus Krisztus a mi királyunk. Ő az igazán Isten szíve szerint való király. Ő az, akit ugye, tudjuk az igéből, maga az Atya adta értünk, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azt mondja az ige, itt ugye olvastuk, hogy ahogy a Dávidat is kiválasztotta az Úr, minket is. Tehát a mindenható, mindentudó Isten pontosan tisztában volt, tudatában volt annak, hogy minket miért válasz ki, és hogy egyáltalán kiválaszt. És belegondolva, hogy miért választott ki? Mert tudta, hogy mi pedig az ő fiát fogjuk választani. Itt olvassuk ebbe az igébe, hogy ugye bűneinket megbocsájtotta, kegyelmét kiárasztotta ránk a Krisztusban, miénk lett a világ legnagyobb áldása, örökösei lettünk Istennek. Elpecsételt minket a Szentlélek által, ugyanaz a lélek vezet minket, mint Dávidot vezette annak idején. És ami nekem nagyon bátorító volt ebből az ige versből, ugye, hogy azért választott ki magának, hogy szent legyek, és fedhetetlenül, vagyis büntelenül legyek ő előtte szeretetben, és magasztaljam dicsőséges kegyelmét. Érdekes egyébként, hogy, és ez ilyen bizonyság is közben, hogy amikor kinyomtattam, amiből készültem, azt hittem, hogy mindent kinyomtattam, de az utolsó pár sor lemaradt. És elgondolkoztam azon, hogy wow, de miért, talán nem kell, hogy elmondjam, vagy miért történt ez, Uram? És elkezdtem kézzel leírni. És kézzel ideírtam még azokat a gondolatokat, amik lemaradtak. És elgondolkodtam, hogy valamikor, és az Úr tudja ezt, ahhoz lehet, hogy többen is voltatok így, hogy aki, hogy megjegyezzek valamit, hogy tudatosítsam a fejemben, azt leírtam. Tehát, vagy akár többször is leírtam. És olyan volt nekem, mintha az Úr üzenni akart, hogy na ezt most írd le kézzel is. Ne csak nyomtasd ki, ne csak ott legyen, hanem most ezt írd le kézzel is, hogy ez neked szól, és hogy emlékezzél majd rá. És ugye, ahogy mondtam, hogy mennyire bátorító volt ugye nekem, mert így elképzeltem azt, hogy ugye Jézus Krisztus által én oda fogok tudni állni az Atyához. Ugye elmondta itt, hogy az ige, hogy fedhetetlenül, büntelenül, nem az én érdememért, hanem Jézus Krisztus vére érdeméért. Oda tudok állni az Atyához igazként, büszkén. Én nem úgy büszkén, mint aki büszke, hanem büszke arra, hogy Istenhez tartozok, és odaállok majd az Atyához, odaállunk majd az Atyához, és azt tudom mondani az Atya Istennek, hogy mindent köszönök, Atyám, és hogy nagyon, nagyon szeretlek téged. És ez mind azért, mert Jézus Krisztus vére megtisztított, és valóságosan megtisztított. És Istenhez, az Atyához nem férne egyébként senki hozzá, tehát nem tudnánk az ő jelenlétében megmaradni. De ugye ő a fiára tekint, amikor ránk néz, ránk, akit mi őt választottuk is. Ugye a Szentlélek, a Szent Szellem, amelyik elpecsételt minket, és ugye itt van, hogy tudunk-e, itt a kérdés ugye megint, hogy tudunk mi úgy szeretni, Isten, tudjuk mi azt az igét megélni, amit Jézus Krisztus is mondott, amit Dávid is megélt, és itt a Szent Szellem, aki megmutatta nekem, megmutatta számomra, és mindannyiunk számára, hogy Isten mennyire szeret minket. És nem csak, hogy megmutatta azt, hogy Isten mennyire szeret, és ez a szeretet volt az, ami átformált, hanem megtanított minket arra, hogy mi hogy szeretjük is, hogy szeressük Istent. És bizony, hogyha talán egy kicsit nehéz elképzelni, de főleg úgy, hogyha belegondolok abba, hogy mielőtt még megtértem, nem tudtam volna szeretni Istent. Elismertem Istent, elismertem az ő létezését, de a Szent Szellem volt az, aki megtanított megtanított szeretni Istent, és innen tudom, és innen van bizonyosságom arról, hogy bizony meg lehet élni ezt az igét, lehet a mi Urunkat, a mi Istenünket szereti teljes erőből, teljes elméből, teljes erőfeszítésünkből. Nem mondom, hogy ezt meg tudom jelen pillanatban élni, mert sajnos gyarló ember vagyok, de hiszem azt, hogy lehetséges, és hiszem azt, hogy számunkra is eljön ez a pillanat. Ha más nem, az örök életben. Végezetül én azt kívánom mindannyiunknak, hogy tekintsünk magunkra úgy, mint Isten szíve szerint választott férfi és nő. Ahogy Dávidnak is, nekünk is megvan a saját küldetésünk. Dávidnak is meg kellett harcolni azokat a harcokat, csak neki ugye nem neki test és vér ellen, ugye azt mondja az ige, hogy nekünk nem test és vér ellen a hadakozásunk, de nekünk is megvannak a harcaink, nekünk is megvan a küldetésünk, ahogy Dávidnak is megvolt. És ami a legjobb, hogy számunkra is eltétetett a győzelem koronája, a győzelmi korona, és számunkra is, vagy minket is vár majd egykoron a mi atyai örökségünk. Amen.